Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd. Vendégünk ma este Galló Istvánné, a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Kezdi Csokolom, jó estét kívánok. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye ez egyik fontos híre volt az elmúlt napoknak, hogy 7 pedagógus szakszervezet, remélem jól mondtam a számot, nem vesz részt a stratégiai kerekasztal munkájában. Miért?
Erről azt kell tudni, hogy tavaly 2016. februárjában alakult meg a kerekasztal, a köznevelési kerekasztal, tulajdonképpen annak kapcsán, hogy már januárban is, de februárban is azért ugye itt szakszervezetek, civil szakmai szervezetek igen erős kritikákat fogalmaztak meg az oktatási rendszerrel kapcsolatban, és akkor a miniszter úgy gondolta, hogy egy ilyen tanácsadó testületet összehív, és ahová természetesen invitálta a szakszervezeteket is. Mi a pedagógusok szakszervezete azért nem vettünk részt ebben a kerekasztalban, mert mi a sztrájkbizottságban folytattunk tárgyalásokat a kormánnyal. Most ennek a kerekasztalnak a problémája az volt, hogy nem volt ennek semmiféle jogi háttere. Ez egy ilyen konzultációs testület volt, és a sztrájkbizottság 25 pontos követelésében benne volt, hogy kérjük, hogy törvényben rendezzék a miniszter egyeztetési kötelezettségét. Ezt a kérésünket ugye mi folyamatosan fenntartottuk, és akkor most megalakult ez a köznevelés stratégiai kerekasztal.
Most ez sincs, egy másik kerekasztal?
Ez egy új kerekasztal, így van, most sincs jogi háttere, mert egy kormányrendeletben rendelkeznek erről, és nem egy jogszabályban, leginkább a köznevelési törvényben kellene erről rendelkezni. Összetételét tulajdonképpen a miniszter határozta meg. Itt a szakszervezetek, érdekképviseletek három széket kaptak egy közel 30 fős testületben. Azt kell róla tudni, hogy ez egy tanácsadó, véleményező testület, de semmiféle leírás arra vonatkozóan, hogy az itt elhangzott véleményeket, tanácsokat a döntéskor a miniszter vagy a kormány, vagy az országgyűlés figyelembe kell, hogy vegye, ez nincs leírva. Ez az egyik. A másik, nagyon fontos, hogy ennek az egésznek a szakszervezetekre vonatkozó három székét, itt a szakszervezetek között kellett volna osztozkodni, hogy ki üljön arra a három székre. De a legfontosabb a szakszervezetek szempontjából, hogy közösen és egyöntetően testületi felhatalmazással döntöttünk úgy, hogy nem kívánunk ebben a munkában részt venni, az, hogy egy szakszervezet eredményes érdekképviseleti munkájához egyenrangú partnerekre van szükség, és mi úgy látjuk, hogy ebben a kerekasztalban ez nem valósul meg, ez nem feltétel, tehát nincsenek meg a feltételek ehhez a partneri kapcsolathoz, tehát közösen döntöttünk így. Szeretném elmondani, hogy nem mondtunk le arról, sőt, kifejezetten egy újabb levélben a közlemény kiadását követően egy levelet küldtünk közösen a miniszternek, és kértük, hogy azt az országos fórumot azonnal hozza létre, ahol a oktatásban érdekelt szakszervezetek közösen együtt léphetnek fel, természetesen véleményezhetnek, és a döntések előtt, és ez a legfontosabb, minden az oktatást érintő döntés előtt ezzel a szakszervezeti csoporttal feltétlenül érdemi tárgyalásokat kell a kormánynak folytatni, ez van a levélben, ennek viszont van még egy jogi háttere is, és ez a legfontosabb. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, illetve a munkatörvénykönyve kötelezően írja elő az együttműködést a partner részéről. Tehát itt azért rögtön felvetődött, hogy akkor ezt a kormány teljesíti, vagy nem teljesíti. A kormánynak ez törvényi előírás, hogy együtt kell működni a szakszervezetekkel, és tárgyalni kell velük.
Határidőt adtak ebben a levélben? Tehát mennyi? Úgy azt mondta, hogy mi hamarabb, de hát van-e végső határidő?
Nem adtunk végső határidőt. Mi azt gondoljuk, hogy ebben a levélben mi azt a szándékunkat fejeztük ki, hogy tárgyalni kívánunk a kormánnyal minden ügyben, ami az oktatást érinti, és hát nyilvánvalóan itt most a miniszterre bízzuk, hogy ő ezt mikor fogja összehívni, vagy egyáltalán hogyan reagál rá.
Volt reakció?
Még nem volt reakció. A tulajdonképpen 30 nap a hivatalos válaszadási kötelezettség, én gondolom, és azért többé-kevésbé ezt a 30 napot azért szokták tartani, hogy valamilyen módon reagáljanak rá.
Maruzs Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkár azt mondta itt az Inforádióban erre a hírre, tehát hogy a hét szakszervezet nem vesz részt a stratégiai kerekasztal munkájában, hogy igazából nem változik semmi, mert hogy eddig sem tárgyaltak a kormánnyal, vagy eddig sem vettek részt ebben a kerekasztal munkájában. Ez így pontos?
Annyiban pontos, hogy egy szakszervezet részt vett a köznevelési kerekasztal munkájában, a másik hat szakszervezet nem, de most ez az egy szakszervezet is csatlakozott ehhez a csapathoz, ha szabad így mondani, tehát ők sem vesznek részt most már ezután ebben az új kerekasztalban.
Mi lesz, vagy mi lenne a legfontosabb különbség az önök által kért, vagy szorgalmazott testület és a mostani kerekasztal között? Tehát mi az, amit mindenképpen elvárnak egy olyan testülettől, ahol a szakszervezetek és mondjuk a kormány egyeztet a köznevelés ügyéről?
Más a funkció egy ilyen kerekasztalnak, és más a funkciója és a feladata a szakszervezetnek. Mint ahogy ebben a leírásban is ez a kormány határozat tartalmazza, egy tanácsadó véleményező testület. Semmiféle kötelezettséget nem ró a miniszterre, hogy az itt elhangzott véleményeket figyelembe vegye a döntésekor. A szakszervezetekkel való tárgyalás az egy teljesen más műfaj, ott valamiféle megállapodásra kell, nyilvánvalóan mind a két fél arra törekszik, hogy legyen megállapodás, és hogyha a szakszervezetekkel a miniszter megállapodik, akkor ezt be kell tartania. Ez a dolognak a lényege. Tehát itt és a két testület között az a különbség, hogyha a szakszervezetek tárgyalnak, akkor a szakszervezetek úgy állnak fel az asztalt, hogy születik valami megállapodás, és ez a megállapodás kötelezi a minisztert.
Ön említette ezt a 25 pontot, erről beszéltünk már többször itt az Aréna műsorunk, Arénci műsorunkban önnel is, és más oktatási, közoktatásban érdekelt kormányzati emberekkel is, és érdekvédőkkel is. A 25 pontból egyébként mennyi teljesült?
Az 25 pontból teljesült, hát itt van most teljesen véletlenül nálam van ez a 25 pont, végig tudnánk menni, de azért néhányat mindenféleképpen ebből kiemelek. Például teljesült az, hogy a különböző, hát nem olyan sok van egyébként, az osztályfőnököknek, munkaközösségvezetőknek és a diák önkormányzatot segítő kollégáknak órakedvezményt adjanak, kevesebb órában kelljen tanítani. Ez például teljesült. Teljesült az a kérésünk, hogy az oktató nevelő munkát segítők egy bérfejlesztésben részesüljenek. Ez is a sztrájkbizottságnak a kezdeményezése volt, ez is teljesült. Teljesült az a kérésünk, de csak részben, és itt szeretném mondani, hogy nagyon részben, nem úgy, ahogy mi ezt javasoltuk, hogy 2017-es tanévet kezdődően a minőségi munkát ismerjék el pénzzel. Ez itt a szakszervezetnek az a kezdeményezése, hogy egy pótlikot hozzanak erre létre. Ez Gellert kapott abban az értelemben, hogy ugye most mindenki azt hallja, hogy a pedagógusoknak a szeptemberi fizetés emelését lehet differenciálni. Maga az a tény, hogy mi azt hangsúlyoztuk, és az volt a követelés, hogy a minőségi munkát pénzzel ismerjék el. Ha itt pontot teszünk, akkor ez a követelése a sztrájkbizottságnak teljesült. Azonban nem úgy, és ezért nem fogadtuk továbbiakban aztán ezt el, ahogyan ezt a kormány csinálta, nevezetesen, hogy erre nem egy külön összeget különített el a költségvetésből, hanem a 2017. szeptember 1-én minden pedagógusnak megígért béremelés utolsó részletét lehet most differenciálni.
Ez 3%, ugye?
Ez olyan durván 3,5%, néhány ezer forint, ez a szakszervezetek számára elfogadhatatlan, mert mi nem ezt kértük. Mi azt kértük, hogy a minőségi munka pénzbeli elismerésére külön fedezetet biztosítson, és hozzáteszem, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar is ezt mondta folyamatosan, most nem olyan régen ebben kapcsolatban egy állásfoglalást is adott ki, és dr. Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Karnak az elnöke a kerekasztal tárgyalásokon, ő ott volt, részt vett, ő hanem a Nemzeti Pedagógus Kar véleményét tolmácsolta akkor, amikor ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy ezt a megoldást, amit állítólag a köznevelési kerekasztal támogatott, ők nem tudják elfogadni.
mi az, ami nem teljesült? Tehát van a 25 pont, nyilván nem menjünk végig mind a 25-ön, tehát néhány fontos pont teljesült. Mi az, ami nem teljesült, és igazán fáj a szakszervezeteknek?
Hát azt hiszem, hogy a pedagógusoknak legjobban az fáj, hogy a úgynevezett kötelező óraszámot azt nem állították vissza. Tehát ez az új pedagógus óraszám, ez a 22-től 26 óráig taníthat a pedagógus, és annyit keres akkor is, ha 26 órát tanít egy héten, és annyit, ha 22 órát tanít, mert így hozza ki a tantárgyfelosztásban a jó szerencséje, de a keresete ugyanannyi, ez igazságtalan és elfogadhatatlan. Ez egy nagyon fontos kérdés volt, hogy ezt mi felvetettük, és sajnálatos módon ez nem talált meghallgatásra. További probléma például a nyugdíjasok továbbfoglalkoztatásának a kérdése, amit szintén a sztrájkbizottság 25 pontja között volt, ennek a feloldását kértük. Lám most az a helyzet, hogy pedagógus munkaerő hiány van, ideig, óráig a nyugdíjas pedagógusok továbbfoglalkoztatásával ezt enyhíteni lehetne. Ami nagyon fontos és nagyon lényeges, az intézmények teljes autonómiáját nem kapták vissza, és ugyanígy akkor ebből következik, hogy a pedagógusok sem kapták vissza a teljes szakmai autonómiáját, hiszen hogyha központi kötelező kerettanterv van, amitől nem lehet eltérni, akkor nem lehet intézmények autonómiájáról beszélni. És itt kell említeni, hiszen itt nem csak a pedagógusokról szólt ez a 25 pont, hanem a gyerekekről is, mert az iskola azért mégiscsak elsősorban a gyerekekért van. A gyerekek esetében itt mi nagyon-nagyon szerettük volna, hogyha a munkaterheik csökkennek, és kevesebb óraszámban lesznek az iskolában, kevesebb kötelező órájuk lesz. Mi javasoltuk például azt, hogy a heti 3 testnevelés órát, illetve a heti 5 testnevelés órát csökkentsék 3 órára, ez hetente minden tanulónak már 2 órát mínuszt jelentett volna. Javasoltuk például azt, hogy a hit és erkölcstant és a hittant azt fakultatívvá tegyek, tehát ezt ne tegyék kötelezővé, ez már minden gyereknek hetente 3 óra. Hát jelentett volna, hogy ezzel kevesebb tanórája van, ezt nem fogadták el. Gyerekekről szól ez is, hogy vissza kell állítani azt, hogy a pedagógus választhasson többféle tankönyvből, és ez az állami tankönyv monopólium szűnjön meg. Például ezt sem fogadták el, pedig mi szakmailag nagyon-nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy legyen választási lehetősége a pedagógusnak a tankönyveket illetően, ebben nem tudtuk a kormányt meggyőzni.
Ugye a beszélgetésünknek persze van egy másik apropója, és nem csak az, hogy a 7 szakszervezet nem vesz részt a tárgyalásokban, hanem mégiscsak szeptember van. Ha most csomásan kellene meghatározni, ha beszéltünk a 25 pontról, ugye, hogy mi az, ami teljesült, és mi az, ami nem. Mi az, ami érdemben változik a 17-18-as tanévben? Részben a sztrájkbizottság tárgyalásai, részben a kormány intézkedéseinek a hatására? Önök hogy látják?
Hát olyan nagy változások nem lesznek a 2017-18-as tanévben, ugyanakkor látunk egy folyamatot, amiből következtetéseket tudunk levonni. Ugye a nemzeti alaptantervet is átdolgozzák, erről talán már hallottak a hallgatók. Egyébként a nemzeti alaptanterv átdolgozása az hát ilyen módon nem volt sztrájkbizottsági követelés, de érintette, hogy a tanulóknak a terheit, az óraszámát csökkenteni kell, ehhez elengedhetetlen, hogy újra gondolják a 2 éve elfogadott nemzeti alaptantervet. Ennek a koncepcióját már most megkaptuk, kérésre megkaptuk. Hát ennek az egésznek apró szépség hibája, hogy semmiféle tanulmány nem előzi meg, hogy egyáltalán ez a 2 évvel ezelőtt elfogadott nemzeti alaptanterv hogy vált be, vagy hogy nem vált be. Újra hozzákezdenek egy nemzeti alaptanterv átdolgozásához. Még egyszer mondom, ez a 2017-18-as tanév olyan nagyon nagy változásokat nem fog hozni, de ugyanakkor látjuk, hogy előkészületben van valami változás. Pontosan ebből a nemzeti alaptanterből megkapott koncepcióból olvassuk ki, hogy itt a 9 évfolyamos általános iskola kérdése ott napirenden van a nyári szünet, a tavaszi-téli szünet hossza. Érdekes módon, hogy miért a nemzeti alaptantervben, persze van összefüggés, hogy hány tanítási nap lesz ahhoz, ugye a tananyagot így kell összeállítani, a 9 évfolyamos iskolában is ilyen áttételesen van összefüggés közte, de azért egy tartalmi szabályozásba ezek a kérdések nem tartoznak bele. És ez a koncepció tartalmazza azt is, azt a felvetést, azt a gondolatot, de nincs még róla döntés, hogy iskolaközpontokat fognak létrehozni, és a felső tagozatot, attól függ, hogy hány évfolyamos az iskola, a kis településekről, 7., 8., ha van 9. évfolyamok, akkor 9. évfolyamosokat ezekbe az iskolaközpontokba viszik be. Na most, még egyszer mondom, csak feltételezéseink vannak, mégpedig az, hogy azt is hallottuk most itt a tanévnyitás kapcsán, hogy milyen hatalmas nagy beruházásokat fognak a közoktatásba végezni, óriási nagy pénzről beszélnek, tanterembővítés, uszodaépítés és minden egyéb. Ebből pedig azt vélelmezzük, hogy ezek a pénzek, ezek, mert hogy nem látható, hogy mely iskolákra fogják költeni, tehát ez nem nyilvános, hanem nagy valószínűség szerint ezeket az iskolaközpontokat fogják kialakítani ebből a pénzből.
Mi a baj ezekkel a központokkal? Miért ne legyenek? Mert azt veszem ki a szavaiból, hogy önök nem örülnek ennek, vagy nem értenek ezzel.
Nem, én azt gondolom, hogy szóval ennek nagyon sok összetevője van, nem ott, ahol nincsenek meg a feltételek az oktatáshoz, ahol szakos tanárhiány van, ahol az intézmény, az épület nem alkalmas már arra, hogy tanulók legyenek benne, ott valóban indokolt az, hogy a gyerekek egy másfajta körülmény közé kerüljenek, szakos ellátott tanárokkal, jól felszerelt iskolával. De azt is tudni kell, hogy ugyanakkor pedig a kistelepülésen lakó szülők, azok nagyon ragaszkodnak az iskolához, és nagyon ragaszkodnak ahhoz, hogy a gyereknek ne kelljen utazni, mert itt feltehetően akkor ugye az iskolabusz programot is valószínű, hogy ez a pénz fedezné, akkor bizony a gyerekek utaznak. Na most az is egy törést jelent a tanulónál, hogyha az első 6 év folyamot mondjuk a kis településen tanul az iskolában a gyerek, és akkor a 7., 8., esetleg 9. évfolyamot már egy nagy településen, egy nagyobb iskolában. Tehát ezeknek a kisiskolákra sok mindent lehet mondani, de ott azért az oktató munka mellett a nevelő munka, az a családias légkör, azt egyetlen egy más nagyvárosi vagy nagyobb iskola nem tudja pótolni. Tehát annak is van pozitívuma. De ebben konszenzusnak kellene lenni, és az a baj itt nagyon sok mindennel, a 9 évfolyamos iskolával, azzal, hogy mit gondolnak például a szülők, és alapvetően a szülők mit gondolnak a nyári szünet hosszáról, vagy mit gondolnak erről a központi iskolákról és az odavaló bejárásról. Hát ezek azok a kérdések, amit nem lehet egy íróasztal mellett eldönteni, hanem itt az érintetteket, a szülőket is meg kellene kérdezni, és minden esetet egyedileg vizsgálni. Hiszen én magam személyesen láttam Bács megyében olyan iskolát, ahol 170 gyerek volt, de hát olyan felszerelt volt az iskola, olyan számítógép terme volt, olyan bútorzata volt, a pedagógus, egy-egy pedagógus 3-4 diplomája volt, tehát a szakos ellátás tökéletesen biztosítva volt. Na most, hogyha csak ilyen íróasztal mellől azt mondják, hogy ennyi gyerek után annak már a felső tagozatban utazni kell, hát ez egy bűn, Szóval minden esetet egyedileg kell megvizsgálni, és még egyszer mondom, törekedni kell arra, hogy ebben egy konszenzus legyen az iskola használóival, a szülőkkel, a fenntartóval és mindenkivel. Tehát ezt nem lehet a íróasztal mellett eldönteni.
Segíthet ebben az, hogy ugye a kommunikáció szerint azért az igazgatóknak a döntési jogosultság vagy a döntési jogköre az bővült a korábbiakhoz képest?
Hát az akkor derül ki, a gyakorlatban derül ki, hogy valóban van-e döntési kompetenciájuk, és miben dönthetnek az iskolaigazgatók. Ugye ez a sztrájkbizottság egyik követelése volt, az iskolák autonómiája, a munkáltatói jogok és minden egyéb visszaadása. Pillanatnyilag azt látjuk, és ezt korrektül azért el kell ismerni, hogy a Klebersberg központ, illetve a tankerületekből mi azért nem hallunk a kollégák részéről olyan panaszokat, ami az elmúlt évben volt, a működést illetően, az anyagi biztonságot illetően, tehát azok a, nyugodtan mondhatom így, botrányok nincsenek, hogy fizetést nem tudtak fizetni, vagy hiányt szenvednének most a kollégák így a tanév indításkor, de azért ez a központosítás, ez azért továbbra is maradt, szóval az intézményvezető azért nem teljesen önálló döntési jogkörrel bír, azért még mindig erős kontroll alatt van a tankerület részéről.
Mi jelenteni azt önök szerint, hogy, hogy autonóm az igazgató? Tehát minek kellene ehhez történni? Ugye azt mondják most, hogy igazából a tankerület dönt mondjuk egy pedagógus felvételéről, de az iskola igazgató javaslatára vagy előkeresztésére.
Így van, az iskola igazgatóval való egyeztetés után, tehát ebben van az iskola igazgatónak olyan módon beleszólása, hogy hát azt mondják, hogy ugye formálisan a tankerület vezetője, a munkáltatója a pedagógusnak, de az intézmény vezetőnek a hozzájárulásával és egyetértésével kell ezt tenni. Egy iskola autonómiája, amikor erről beszélünk, az egyrészt egy önálló gazdálkodó szerv kell, hogy legyen, tehát a szakmai autonómiához szükséges az, hogy gazdálkodó legyen, meg kell bízni az intézmény vezetőkben, és meg kell bízni abban, hogy ő ott alkalmazni tud olyan gazdasági vezetőt, ügyintézőt, aki az intézményben az intézménynek adott költségvetését jól felhasználja, mert felelősséggel tartozik annak a szabályos felhasználásáról. Ekkor fogja majd igazán magának érezni mindenki az iskolát, és lekapcsolja a villanyt, és azonnal intézkedik, ha csöpög a csap, mert neki a költségvetésében ez meg fog jelenni. A másik, a szakmai autonómia, tehát mindaddig, amíg központi kerettanter van, amíg abból a könyvből szabad csak tanítani, amit engedélyeznek, és nincs választási lehetőség, amíg az intézménynek és a pedagógusnak a mozgástere, hogy a saját abban az iskolában az ahhoz a gyerekközösséghez szabott módon, módszerrel és tananyag mennyiséggel tanítson, és ennek a lehetősége nincs megadva, addig nem beszélhetünk autonómiára, pedig ez lenne a legeslegfontosabb. Az nem igaz, hogy egy ötödik osztályos gyerek Szabolcs-Szatmár megyében és Budapesten a második kerületben egyforma. Egy osztályon belül nem egyformák a gyerekek. Tudjuk, hogy milyen sokféle összetevő játszik szerepet abban, hogy egy gyerek milyen, tehát ha az a cél, és ez kellene, hogy a cél legyen ma a magyar közoktatásban, hogy minden gyerekből az ő képességeihez és tehetségéhez képest a legjobbat kihozni, ehhez szükséges, hogy a pedagógusnak nagyobb mozgástere legyen.
A tantestületek és az igazgatónak a döntése abban, hogy mondjuk az iskola pedagógiai programja miről szól, és mondjuk az adott, a helyi adottságokhoz képest mennyire lehet ezt igazítani, ez megvan? Önök hogy látják?
Továbbra is van az intézményeknek saját pedagógiai programja. A pedagógiai programban azért olyan nagyon nagy, nem szárnyalhat azért annyira a tantestületeknek, meg az intézmény vezetőnek a fantáziája. A pedagógiai programot ugye a tantestület készíti és fogadja el, mert ennek a pénzügyi fedezetét a fenntartónak kell biztosítani. Ha most egy iskola kitalálja például, hogy az egészséges életmód jegyében mi a gyerekeknek minden gyereket megtanítunk úszni, akkor oda úszoda kell, és minden gyereket télen megtanítunk síelni, akkor sítábort kell szervezni. Ha ezt beírja a pedagógiai programjába, akkor a fenntartónak ezt finanszírozni kell. Szélsőséges példát mondtam, csak azért, hogy érthető legyen, tehát ezért az intézményeknek a pedagógiai programja hát erősen korlátozott, még egyszer mondom, a fantáziájukat, meg talán a gyerekek igényeit sem merik igazán leírni, mert ennek a finanszírozási hátterét a fenntartónak kell biztosítani.
Galló Istvánné, a pedagógusok szakszervezetének elnöke, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.